Vendégünk továbbra is Nyárai Zsigmond, a Cég Pannónia Biztosító ZRT Felügyelőbizottságának elnöke. A műsorban korábban már a valuta alappal kötött mostani megegyezés hátteréről beszéltünk, tehát hogy meghosszabbították a készenléti hitel lejárati idejét, és ezekben a nyilatkozatokban azért ott volt az is, hogy ennek a meghosszabbításnak az is az egyik oka, vagy az a lehetőség is megnyílt, hogy Magyarország visszatér a piacra az adósságának a finanszírozásában. Volt egy kötvénykibocsátás, ami nagyon sikeresen zárult, egy euró kötvénykibocsátás. Ezt mennyire látja ennek lehetőségét, hogy Magyarország előbb vagy utóbb kikerül a piacra, és a piacról tudja finanszírozni a hiányt, az adósságot, és nem szorul többé a valuta alapra?
Hát, hogy ez a jövő év szeptemberig bekövetkezne, ezt nem tartom valószínűnek. A múltkor 1 milliárdos kibocsátásról én azért inkább azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy felesleges, rosszul ütemezett és túl drága volt. Ugye körülbelül 4%-kal jutottunk drágábban pénzhez, mint amit a valuta alaptól leívhatnánk, ha jól emlékszem.
Tehát ugye mindenki azt mondja, hogy ilyen drágán jut, vagy hát ha nem is ilyen drágán, de mindenki drágában jut pénzhez most, Olaszországtól Görögországig, mint régen.
Csak mi sokkal drágában ez a probléma, Olaszországnál is meg Görögországig.
Csak azt bebizonyítani, hogy a piacon van kereslet a magyar állampapírra.
Hát ez szerintem ez, az, hogy 1 milliárdot el lehet adni, az nem oldja meg az évi 20 milliárd vagy 25 milliárdos finanszírozási problémát. Tehát azért a nagyságrendben nem ugyanaz. És az, hogy néhányan vesznek, az nem ugyanaz, hogy lehet egy országot finanszírozni a pénzpiacról. Tehát azt gondolom, hogy nincs abban az állapotban ma Magyarország, hogy azt gondolhatnánk, hogy kényelmesen finanszírozhatja magát a pénzpiacról. Óriási az adósság, óriási az adósságtörlesztés, gyakorlatilag lefelé menő gazdaságban vagyunk. Tehát ezen mindenképpen változtatni kell. A valuta alapnak a mostani hitele szeptemberig ad egy cigarettaszünetet, de azt gondolom, hogy szeptemberben sem lesz a legoptimistább előrejelzések szerint sem olyan állapotban az ország, hogy finanszírozni lehetne. Ezért gondolom, hogy meg kell majd hosszabbítani, vagy újabb hitelt kell fölvenni. Valószínűleg a valuta alaptól egyenlőre nem nagyon látok más megoldást. És aztán, hogyha hozzákezd az új kormány majd a valóságos gazdasági átalakításhoz, és ennek az első eredményei még fél év vagy egy év múlva esetleg jelentkeznek, és erről meg lehet győzni a pénzpiacokat, hogy ez valóban egy fellendüléshez vezethet, akkor talán visszamehetünk majd a pénzpiacokra, az jó esetben két év.
De erről meggyőzhetők magyarul nemzetközi befektetők is, hogyha egy bármilyen színezetű kormány egy értelmes tervet letesz az asztalra, aminek teljesíti is a soron következő feltételeit a kormány vagy Magyarország, akkor erre lehet finanszírozást találni.
Ebben biztos vagyok, hogy lehet. Tehát végülis Magyarország, hogy mondjam, strukturálisan egy jó ország. Tehát Európai Uniós tag vagyunk, mégis piacgazdaság vagyunk, demokrácia. Szóval elvileg minden jó megvan Magyarországon, aminek örülnek a nemzetközi befektetők. De ez a probléma, hogy egyenlőre rossz a gazdaságpolitikánk, és még ráadásul a világválság is betett nekünk. De azt gondolom, hogy a világválság ból csak kifelé fogunk jönni előbb-utóbb, és ha ehhez egy jó magyar gazdaságpolitikát hozzáteszünk, amiről valóban meg kell győzni a befektetőket, de meggyőzhetők. Miért ne hinnék el, hogy jó lehet Magyarország, mikor volt már jó? Hát én optimista vagyok ebben a tekintetben. Az egy nehéz kérdés lesz persze, hogy fogjuk csökkenteni fokozatosan az adósság arányát a bruttó hazai termékhez képest. Erre egy recept van, a gyors gazdasági növekedés, amit el kell érni. Csak úgy lehet csökkenteni az adósságot, hogyha a gazdasági növekedés üteme gyorsabb, mint amekkora a kamat. Tehát ez azt jelenti, hogy
az mekkora gazdasági növekedésre lenne szükség?
Hát minimum a 3-4%-ra, de lehet, hogy még többre. Akkor lehet mondjuk 30 év alatt, 20 év alatt fenntartható szintre csökkenteni az adósságállomány szintjét, és a 30-40 év alatt elvileg mondjuk ki lehet növekedni az adósságból, de ez nagyon kemény, megfeszített gazdaságpolitikát
követ. Magyarország jelenlegi növekedési lehetősége, ha most nem lenne válság Németországtól az Amerikai Egyesült Államokig, tehát hogyha minden úgy menne, mint régen, akkor mekkora lenne Magyarország gazdasági növekedés, amit ugye szakértők azt mondják, hogy potenciális gazdasági növekedés.
Hát én nem gondolom, hogy ma 1-2%-nál nagyobb lenne a magyar potenciális növekedés.
Még ha beindulna a német gazdaság, mondjuk leegyszerűsítve, akkor sem?
Hát egy normál világgazdasági növekedés mellett. Tehát egy nem egy gyorsan fellendülő német gazdaság, de mondjuk egy 2%-os német vagy európai uniós növekedés mellett. Azt gondolom, hogy Magyarország is jó esetben ezt a 2%-os növekedést érheti el. Kevesen dolgoznak, kevés a befektetés, kevés a beruházás, nem jönnek a külföldi befektetők, nincsenek új munkahelyek, tehát ezek mind nem nő a termelékenysége miatt, hanem jönnek a külföldiek, ez mind csökkenti a potenciális növekedés ütemet. Ezeken kellene változtatni. Tartalékunk van, hiszen munkaerő van Magyarországon bőven, de folytatva az előző vagy egy korábbi gondolatmenetet, hogy sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok a képzetlen munkaerő Magyarországon, és ezért azt gondolom, hogy még a minimálbér megszüntetését vagy lecsökkentését, inkább megszüntetését is végig kell gondolni, hogy olyan embereknek is lehessen valamilyen munkát adni, akár az állami szektorban közmunkát, vagy akár a magánszektorban, akik ma teljesen kívül vannak a munkaerőpiacon.
És a minimálbér lecsökkentése vagy megszüntetése mondjuk segíthetne ebben adott esetben mezőgazdaságban, vagy élelmiszeriparban?
Hát nyilván ez is egy fontos tényező, de hát ebben benne van a munka után fizetendő adók, járulékok összege, és hát végülis a foglalkoztatók azt nézik, hogy mennyibe kerül nekik egy munkaerő, és hát benne van az egész szociális támogatási rendszer, hogyha a szociális segélyek összege nagyobb, mint a munkával elérhető jövedelmek összege, akkor ez nem ösztönöz legalábbis munkára, hanem inkább munkakerülésre ösztönöz. Tehát valami olyan rendszert, olyan szociális támogatási rendszert kell kidolgozni, ami egyértelműen a munkavállalásra és a munkára ösztönzi az embereket.
A Valuta Alap itt járt delegáció vezetője adott egy dicséretet a Magyar Nemzeti Bank eddigi kamatpolitikájának is, amit ő megfelelőnek ítélt, és azt mondta, hogy továbbra is óvatos monetáris politikát javasol. Egyrészt ön hogyan vélekedik arról, ahogyan a Magyar Nemzeti Bank eddig kezelte a gazdasági válságot és az ország pénzügyi helyzetét, és mit gondol az óvatosságról, amit ezután a jegybanknak kell követnie?
Én nekem lesújtó a véleményem, és azt gondolom, hogy ha ez a Nemzetközi Valuta Alap magyar tagozata lenne, akkor jónak lehetne minősíteni. Tehát a magyar ország érdekeit szem előtt tartva már más minősítést lehetne adni. Tehát azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank sajnos része ennek az egész nem dolgozó, hozzá nem értő államapparátusnak, amelyik a válság nehézségeit csak súlyosbítja Magyarországon. És
de mit lehetett volna máshogy tenni egy olyan helyzetben, amikor vészesen kilengett a forint-euró árfolyam, és hát
nincs olyan helyzetben, nincs olyan helyzetben a Nemzeti Bank sem, ez kétségtelen.
De visszafizetésével
kapcsolatban. Nem csak a Nemzeti Bankot lehet hibáztatni ezen az egész gazdaságpolitikát, tehát a Nemzeti Bank csak egy része ennek az egész gazdaságpolitikának, de hát azért minden ország azt csinálta, hogy pénzt próbált pumpálni a gazdaságba, alacsony kamatokkal. Azt gondolom, hogy Magyarországon is ezt kellett volna tenni a Nemzeti Banknak, hogy azt kezdeményezni, hogy hogyan lehet a kamatszintet úgy csökkenteni, hogy és hogyan lehet úgy több pénzt nyomni a magyar bankokba, és azon keresztül a magyar gazdaságba, hogy ne legyen ilyen óriási mértékű a gazdasági visszaesés, és minden ország jegybankja egyébként ezt csinálta.
De milyen lehetőségei lettek volna egy olyan országban, ahol a pénz bizony szűkösen áll elő, és hát a valutalapozével is óvatosan kellett bánni?
A pénz nem állt szűkösen elő, hiszen ha 3000 milliárd forint betét van ma a jegybanknál, amit a bankok ott tartanak, azért, mert nem adnak a magyar vállalkozóknak hiteleket, hanem inkább a jegybankot teszik a pénzüket, mert a magas jegybanki kamat az biztonságos befektetésnek tűnik. Tehát valahogy ezt a pénzt azért a gazdaságba kellene csatornázni, hiszen a bankoknak nem az a feladata, hogy nagyon drágán betéteket gyűjtsenek, és utána nagyon drága jegybanki betét behelyezik. Tehát azt gondolom, hogy a innovációs szintje a jegybanknak az a nulla alatt volt, valamit ki kellett volna erre találni. Lehet, hogy kamatot kellett volna csökkenteni sokkal régebben és sokkal bátrabban. Lehet, hogy akkor se gyengült volna a forint egyébként, és nem veszélyeztette volna a pénzügyi stabilitást. Azért azt gondolom, hogy egy jegybank, mondjuk kívülről nagyon nehéz megmondani, hogy éppen most mikor mit kéne csinálni, hiszen aki ott van, annak százszor több információ. De alapvetően az a probléma, hogy a jegybank fő célkitűzése az infláció alacsonyan tartása. Ebbe a kormány most besegített az emelésbe, az áfa rendszerrel és egyébbel, a 15. áfa változtatással ide-oda rángatják egyébként az inflációt is, ami elképesztő, egyszerűen elképesztő, de azt gondolom, hogy ezen túl a gazdasági növekedés ösztönzése lenne a jegybank feladata, és a pénzügyi stabilitás fenntartása az ezekkel összefüggő feladat. Most ők csak a pénzügyi stabilitásra fókuszált a jegybank. Ez kielégíti a nemzetközi valuta alapot, persze, hiszen őket ez érdekli. De bennünket nem ez érdekel elsősorban, nem a gazdaság dinamizálása, és abban azt kell mondjam, hogy nulla az eredmény.
Most elindult egy kamatcsökkentés. A jegybank eddig két lépcsőben csökkentette az alapkamatot. Van még ezek szerint ebben lehetőség további erőteljes kamatcsökkentést, kamatcsökkentésre látna lehetőséget, vagy inkább a valuta alap intelmeit tartaná be, tehát hogy óvatos kamatpolitikát kövessen a jegybank?
Is. Tehát nyilván óvatos kamatpolitikát kell követni, és mondom, hogy nem kell óvatos kamatpolitikát követni.
Mert hogy ott a veszély a forint túlzott gyengülésére?
Persze, hát az se lenne jó, hogyha hirtelen összedőlne a forint, és a devizaadósoknak a tömkelege jutna válságba, és nem tudom, 350 fontos euróval folyammal kínlódnánk itt, és az egész gazdaság emiatt állna a csőd szélén. Tehát ez a jegybanki tevékenységben ez a művészet, hogy nem csak egy dologra kell fókuszálni, úgy kell megtalálni a jó megoldást, hogy a gazdaság sem menjen tönkre, meg a forint sem menjen tönkre. Most a forint védelme érdekében gyakorlatilag az állam és a jegybank tönkre teszi a gazdaságot. Ez egy szinte egy rövid távú probléma, ugye, mert a tönkremenő gazdaságban előbb-utóbb a forint is tönkre fog menni. Tehát lehet, hogy majd magas kamattal megpróbálják újra védeni, de hát, ha a gazdaság csak lefelé megy, akkor nincs gazdasági áttere a forintnak, és nem maradhat erős.
És hát a vállalkozások ilyen kamatszint mellett...
Vállalkozások tönkre mennek, akkor nem lesz adóbevétel, a költségvetésnek nem lesz bevétele, nem tudják fenntartani a költségvetési egyensúlyt, attól újra meg kell majd emelni a kamatot, szóval egy ilyen negatív spirálba nyomják a gazdaságot, és igazából ez folyik az elmúlt 6 hónapban, vagy majdnem egy esztendőben.
Hol tartunk egyébként most az ön véleménye szerint a pénzügyi és gazdasági válságban a világban, hiszen nagyon sokféle adat, értékelés jelenik meg arról, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, tehát beindulnak a Európában is több gazdaságban, beindult a gazdasági növekedés, Amerikából is erről érkeznek a hírek. Mások pedig arra figyelmeztetnek, hogy ez lehet, hogy csak az ösztönző csomagoknak a hatása, és ennek még meg lesz a böjtje.
Hát lehetek őszinte?
Hát abszolút, ezért kérdezem.
Akkor fogalmam sincs. Tehát azt gondolom, senki nem tudja megmondani, hogy milyen típusú ez a mostani válság. Eddig ilyen mély válsággal egy tapasztalat van, az 1929-33-as gazdasági válság. Ha annak a tapasztalatait nézzük, akkor még az első esztendő végén vagyunk, vagy közel, hát végén nagyjából, és akkor még 3-4 nehéz esztendő van.
Csődje az gyakorlatilag most
gyakorlatilag lesz egy évvel ezelőtt volt. Tehát még legalább 3 mondjuk nehéz esztendő vár még ránk. Hogyha optimistábbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy az a rengeteg pénz, amit a nyugati kormányok és a nyugati jegybankok belenyomtak a gazdaságba, ez előbb-utóbb azért stabilizálja és helyreállítja a fogyasztók bizalmát, akkor lehet azt mondani, hogy talán ez a pénz hasznosulni fog, és akkor most nem lesz olyan mély a válság, mint amilyen volt korábban. Ja, a 29-es vagy a 30-as évek elejéi gazdasági visszaesésből eddig még csak egy néhány százalék jött be. Tehát még nagyon nagy tér van lefelé a gazdaságok zuhanásában, hogyha elérnénk azt a mélypontot, amit elértek a gazdaságok 31-ben, azt hiszem, akkor még óriási visszaesések vannak előttünk. De valóban én inkább azt gondolom, hogy az a rengeteg pénz, amit kinyomtak...
Amit a 29-33-as világválság idején nem nyomtak be.
Így van. És igazából az a nagy különbség, hogy akkor hagyták összedőlni a bankrendszert, ami tulajdonképpen egy igazságos lépés, mert hogyha rosszul működnek a bankok, akkor dőljenek össze. Csak az a baj, hogyha a bankok összedőlnek, akkor utána az egész gazdaság összedől, mert az a hitelcsatorna, ami fönntartja a gazdaságot, az megszűnik. Ennek most az ellenkezőjét csinálták a kormányok, hogy megmentették a bankokat, ami azt eredményezi, hogy elvileg mégiscsak van pénz a gazdaságban, van hitel a gazdaságban, és nem lesz akkora az összedőlés. Probléma az lesz, hogy majd kiderül előbb-utóbb, hogy a rossz bankokat mentették meg, azokat a bankokat, amiket korábban rosszul vezettek, vagy olyan termékekkel látták el a fogyasztókat, amik fenntarthatatlanok, és ezek a bankok újra ki fogják nyomni majd ezeket a termékeket, és akkor újra kezdődhet a válság. Tehát nagyon optimista nem vagyok, de azért ma már erősebbek a felügyeletek, mint korábban voltak, most már, mint a 20-as években voltak, vagy a 30-as években voltak. Azt gondolom, hogy most már a mostani válságból is valamennyi tapasztalatot azért le lehetett vonni, jobban figyelnek a kormányok is, a felügyeletek is a bankok tevékenységére, bár azért látszanak tendenciák, hogy újra kezdődik a felelőtlen hitelezés az Egyesült Államokban, vagy akár Nyugat-Európában is. De mégis azt gondolom, hogy inkább egy ilyen lassú kínlódás lesz előttünk, mint egy további gyors visszaesés. Tehát abban én azért, ha szabad a hitemre alapozni a véleményemet.
Másra nem tudunk.
Másra nem nagyon tudunk, így van. Akkor abban nem hiszek, hogy egy gyors fellendülés következik, és vége van a válságnak, és gyorsan kilábalunk. Azt gondolom, ez inkább a politikusoknak a gondolatvilágában, vagy a szólamaiban van, és azokban az országokban erőteljesebb ez az optimizmus, ahol a választások közelednek, és hatalmon akarnak maradni a kormányok, és így próbálják meggyőzni a választókat. Inkább azt gondolom, hogy egy ilyen kisebb depresszió, tehát egy nagyon lassú növekedés vagy stagnálás lesz az elkövetkező esztendőkben, és ebben még lehetnek meglepetések negatív vagy pozitív irányban is.
Az előbb azt mondta, hogy mintha már kicsit többet tudnánk a válság tanulságairól, vagy talán jobban látnánk, hogy miért is alakult ki a válság. Ma a BBC-nek nyilatkozott Alan Greenspan, az amerikai jegybank előző elnöke, most lesz az egyéves évfordulója a Lehman Brothers csődjének, és ő azt mondta, hogy alapvetően az emberi természet okolható a válságért, és a jövőben is lesznek pénzügyi válságok, mert az emberi természetből az adódik, hogy az emberek a hosszú távú prosperitás időszakában megingathatatlanul hisznek a jólét folytatódásában. Ami azért érdekes, mert a válság kitörése előtt, hát főleg a jegybanki vezetők részéről azt lehetett olvasni, meg hallani, hogy most már olyan fejlett és annyi válságot élt át az emberiség, vagy a kapitalista világgazdaság, hogy ezeket a válságokat meg lehet előzni, vagy el lehet kerülni, hogy nagyon mély válságok alakuljanak ki, főleg nagyon okos jegybanki politikával. Mit gondol ön erről? A mondatáról Greenspannek megelőzhetők-e a jövőben ezek a válságok, vagy most már erről végképp le kell tennünk? Mondja Greenspan, aki azért mondjuk 5 évvel ezelőtt lehet, hogy mást mondott volna.
Én egyébként úgy gondolom, hogy maga Greenspan eléggé felelős az egész válság létrehozásáért, vagy kialakulásáért. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ebben sok igazság van, amit elmondott. Bár ez nem annyira a közgazdaságtan, talán inkább a pszichológia területére tartozik, de én is úgy gondolom, hogy az emberek alapvetően szeretnek bízni, és ugye miután nincs információ, senkinek, a jegybank elnöknek sem, de egy hétköznapi embernek meg pláne nem arról, hogy milyen lesz a világ a jövőben. Ezért szeretnek abban bízni, hogy egyre jobb lesz a világ, és javulni fog. És ez a feltétlen optimizmus, ez valóban olyan folyamatokat indít be, amikről egy idő után látható, hogy ezek fenntartatatlanok, és ekkor kellene belépniük a jegybankoknak, vagy a felügyeleteknek. Például az a hitelezési folyamat, ami elindult az Egyesült Államokban, de Magyarországon is egyébként, hogy mindenki hitelt vett föl, évi 40%-kal nőtt a hitelállomány, devizában adósodtak el az emberek. Ezt látni kellett volna akkor is a felügyeleteknek, a kormányoknak, hogy ezek fenntarthatatlan folyamatokat indítanak be, de nem lehet visszafogni, vagy nehéz visszafogni az emberek optimizmusát, mert a politikusok inkább rájátszanak erre.
És Greenspan is azzal érvel, hogy az évtized elejétől a fejlődő térségben, tehát fejlődő világban robbanásszerű volt a jövedelem növekedés, ami lenyomta a hosszú távú kamatokat, és ő is azt mondja, hogy ezt lehetett látni, hogy ezt az irdatlan mennyiségű pénzt, ami keletkezik a fejlődő világ gyors gazdasági növekedése miatt, ezt ahogyan ő fogalmaz, nem lehet elégséges költekezéssel felszívni, tehát hogy ez önmagában előidézi azt, hogy ilyen buborék kialakuljon. De azért mégsem tett semmit a jegybank, vagy nem tettek a jegybankok ezzel semmit. Hát, lehet, hogy ezt igazságtalan pont csak a jegybankokon számon kérni.
Hát valószínűleg részben igen, de hát az amerikai jegybank éppen a 2001. szeptember 11-i támadás után vitte le 1%-ra a kamatot azért, hogy bizalmat keltsen, hogy a megingott bizalmat megpróbáltak helyreállítani, a fogyasztói bizalmat az alacsony kamattal, és talán az volt a probléma, hogy túl sokáig tartották fönn, amit valóban ez a likviditás bőség okozott, hogy, de hát azt azért lehet látni, hogy miközben 2%-ot az infláció Amerikában, az 1%-os jegybanki kamatot tartósan nem lehet fenntartani. És ez igaz Európára is, hogy hát most 1% van az Európai Unióban is a kamat. Tehát attól félek, hogy újra visszalendülhetünk ebbe. Magyarország meg ugye gyakorlatilag az alacsony kamatozású svájci frank hitelekbe menekültek az emberek, és egy megalapozatlan, bizalmon alapuló fogyasztás alakult ki, viszonylag olcsó. Nem voltak ezek nagyon olcsók, de ahhoz képest a hitelek, de ahhoz képest, amihez mi hozzászoktunk a 90-es években, hogy 30%, még 40% volt a kamat, ahhoz képest nagyon olcsó hitelek miatt egy ilyen óriási fogyasztói fellendülés alakult ki, amiről látszott, hogy ez fenntarthatatlan lesz.
De itt van egyébként a magyar pénzügyi szektornak felelőssége abban, hogy ilyen mértékben megnőtt a magánadósság, lakossági adósság, de egyébként vállalati adósság is, és hogy ebben nagy arányban deviza adósság.
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a pénzügyi szektorban van benne felelőssége.
Például egy bankelnök voltam,
így van. Ugye most így utólag én azt mondhatom, hogy ugyan állandóan figyelmeztettünk minden negyed évben pénzügyi stabilitási jelentésben, ezt írtuk, hogy nem lehet fönntartani, nem lehet ilyen, egyrészt nem szabad devizában eladósodni a bankoknak, nem lehet szabad, de a jegybank nem tudott ellene mit tenni. Tehát azt gondolom ma már, hogy ez kevés volt, hogy kiabáltunk. Igazából azt gondolom, a kormány maga is ezt elősegítette, nem hozott olyan szabályokat, amivel ennek ezt megnehezítette volna. Ma gondolkodik az Európai Unió azon, hogy a közép-kelet-európai országokban meg kellene tiltani a devizahitelezést, mert rendkívül egészségtelen folyamatokat indít be. Ezt Magyarországon meg lehetett volna tenni, vagy meg lehetett volna nehezíteni a kormány és a pénzügyi felügyelet tehette volna meg. Azt gondolom, hogy felelőssége van a bankároknak is, hiszen a bankárok igazából azért terjesztették azt el, hogy devizában adósuljanak az emberek, mert többet kerestek így a bankok, mint hogyha a forint adósságot fönntartották volna. Persze egy bankár végül is neki az a dolga, hogy minél többet keresen.
És az ügyfelek számára is végül is előnyösebb volt a forint hitelhez képest.
Ha úgy vesszük, hogy jelentős előnyökkel járt, mindaddig, amíg a forint ilyen szinten van. Ezzel ugye beragasztották a forintot, tehát ezért törekszik a jegybank arra, hogy stabil legyen a forint, mert olyan politikai problémákat és gazdasági problémákat okozna, hogyha bedőlne, de így gyakorlatilag a monetáris politika mozgásterét megszüntettük. Tehát hiába van önálló jegybankunk, nincs mozgástere, mert a pénzügyi stabilitásra kell fókuszálnia, mert minden más háttérbe szorul ezzel szemben, és ezért kell a kamatot magasan tartani, és ezért megy tönkre a magyar gazdaság. Tehát azért, ha így veszük, előnyös volt rövid távon az embereknek, de hosszú távon a gazdaság tönkre menetelét, vagy a gazdaság lecsúszását eredményezi, vagy hosszabb távon, nem is nagyon hosszú. Mert ugye hosszú távra azt lehet mondani, hogy ezt már nem érjük meg, de mondjuk ez a 4-5 éves távlatban ez azt eredményezi, hogy a magyar gazdaság mélyebb válságba került, mint azok az országok, ahol a bankrendszer stabilabb, és nem devizában vannak eladósodva. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek, aki a pénzügyi piacon döntéshozó, annak felelőssége van ebben, hogy ez kialakult Magyarországon is, de az egész világon is.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Járai Zsigmondot, a Cég Pannónia Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnökét hallották.
Köszönöm a meghívást.